Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelében olvasható az 5. fejezetben, a 4. versben. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. Kedves testvéreim, mérhetetlenül sok szorongást és belső bizonytalanságot okozott ez az ige az egyház történelem évszázadai során, különösen ez a mondat, a kegyelemből kiestetek. És ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, azt hiszem megvallhatjuk szinte mindnyájan, hogy a mélypontjainkon, amikor harcainknak, vereségeinknek, testi szenvedéseinknek, vagy bűneinknek a mélypontján voltunk, megvallhatjuk, hogy mindegyikünket megostromolt ez a gondolat, hogy én vagyok az, aki kiestem a kegyelemből. Milyen visszhang támad a te lelkedben, testvérem, amikor hallod ezt a mondatot, a kegyelemből kiestetek? Hidegen hagy téged ez a gondolat? Ha hidegen hagy, az jelentheti azt is, hogy már túl vagy ezen az igén, megharcoltad, tisztáztad, érted, helyén van ez az ige. De félő, hogy azért van a szíved hidegségbe, közönyösségbe, mert még előtte vagy ennek. Még nem kínlódtad meg, hogy mit jelent az kegyelemben lenni, és onnét netán, Isten irgalmazzon nékünk, onnét kiesni. Megtörténhetik, hogy vannak itt, akik már megharcolták ezt a harcot, de ne haragudjatok, ha így mondom, az a gyanúm, hogy a többségnek még a tudatába se jutott el az, hogy mit jelent ez, kiestetek a kegyelemből. Nos, testvérek, azért szánjuk oda ezt a kicsi időt erre az elmélkedésre, és kérjük Isten lelkének ajándékát, hogy megértsünk valamit többet, sokkal többet ebből az igéből, annál, amennyit eddig megértettünk. Érzitek, hogy az elmélkedésünk középpontjába ezt a fogalmat, ezt az isteni valóságot kell tenni, hogy kegyelem. Mi az, hogy kegyelem? Ha rendszeresen jártok ide, emlékezhettek rá, hogy már sokszor nekirugaszkodtam és próbáltam értelmezni ezt a szót, új meg új képekkel szemléltetni. Most is még egyszer nekirugaszkodom, és próbálom a kegyelem fogalmát értelmezni. Az első mondat egyszerű, világos mondat. A kegyelem Isten szeretetének egyik esete. Van másfajta szeretete is Istennek, az ő szeretetének egyik különös esetét nevezzük úgy, hogy kegyelem. Szembesítem a dolgokat, az Isten szeretetének a jele a gondviselés is. A gondviselésben is Isten szeretete munkálkodik, de másként, mint a kegyelemben. Mi a különbség a gondviselő szeretet és a kegyelemben ajándékozott isteni szeretet között? Emlékeztek a nagy igékre, amiket Jézus mondott a gondviseléstől. Isten mindenkire fölhozza az ő áldott napját, esőt ad igaznak, hamisaknak, ontja megkülönböztetés nélkül az ő isteni szeretetét. A kegyelem már mintha kevesebbeknek lenne osztályrésze, ez valami más. Mi a különbség? Hiszen az is szeretet, gondviselés, békesség, egészség, napsugár, és ez is Isten szeretetének a jele, hogy kegyelem. Mi a különbség? Most így fogalmazom, testvéreim, a különbséget. Kegyelemnek nevezzük Istennek azt a fajta szeretetét, amelyet úgy ajándékoz nekünk, hogy közben személyes kapcsolatot is teremt velünk. ez a kegyelemnek a megkülönböztető töblete az egyéb fajta isteni szeretettel szembe, például a gondviseléssel szemben. A gondviselésben úgy ontja ajándékait Isten, hogy nem tudatosodik. Ezért is nem vesszük észre, meg nem köszönjük meg, természetesnek találjuk. A gondviselésben adja az ő szeretetének ajándékait, anélkül, hogy személyes kapcsolatot teremtene. A kegyelem ezen túlmenően, mert a kegyelemben is Isten szeretetéről, szeretetének sokféle ajándékáról van szó, de azon túlmenően, hogy adja ajándékait, ő maga is kapcsolatot teremt velünk, mond hozzá valamit, beszélget velünk, és igényel, hogy mi is mondjunk valamit. A kegyelemnek a típusos esete a bűnbocsánat, de ne akadjon el a figyelmünk ennél, az egy tényleg egy kiváló, különleges esete a kegyelemnek, de éppen a bűnbocsánaton át lehet szemlélni, hogy ad valamit, az Isten nem egy liturgiát játszik le mi velünk, hanem terhet oldoz le, a bűnnek a terhét leoldozza, szabadságot ad, örömöt ad, tehát cselekszik velünk valamit a bűnbocsánatban Isten, de miközben cselekszik, beszél is hozzánk. Megbocsáttattak a te bűneid, és miközben beszélget velünk, aközben adja át szeretetének ajándékát. Tehát egyezzünk meg ebben, ez nem végleges definíció, nem foglal magába minden természetesen, de most így elmélkedjünk, hogy olyan szeretet is van, amiben az ajándékait névtelenül adja Isten, de ennél gazdagabb az a szeretet, amelyikben ajándékát adja, és még beszélget is velünk. És mondom, a legtipikusabb eset erre nézve a bűnbocsánat. Elmondja nekünk Isten a Jézus Krisztus történetét, és azt mondja, hogy ebben a történetben, ebben a hűségben, engedelmességben, kereszthalálban született a bűnbocsánat, ime, vedd, gyógyulj meg, és élj ebben a szabadságban, amit a Jézus Krisztus váltsága ad néked. Nagyon érdekes egyébként, hogy még egy gondolattal tovább vigyük ezt a hasonlítást. Ugyanazt az eseményt átélhetjük a gondviselés szintjén is, de a kegyelem szintjén is. Ezt a példát hozom ide, hogy beteg lettem, betegeskedtem, aztán meggyógyultam. Ez egy folyamat, ezt lehet természetesen egészen materiális szinten is végigélni, biológiai, orvosi szinten, de lehet gondviselés szintén átélni. Jó, hogy hozzá van Isten, meggyógyított, megköszönöm. De lehet a kegyelem szintjén is átélni a betegséget és a gyógyulást, beszélget velem közben az Isten. A betegségbe megállít, beszélget, ezt is értelmezi, de aztán az egész életemet is értelmezi, és egy megtisztulási folyamaton visz át, és ebben az esetben ezt a folyamatot nem egyszerűen csak gondviselésnek tekintem, hanem kegyelemnek élen át. Tehát a gondviselést is lehetne kegyelemnek átélni, ha beszélgető kapcsolatban vennénk át Istentől az ő ajándékait. Valaki elmondhatja azt, hogy kibírom ezt az életet, mert miért is bírom ki? Kibírom ezt az életet, pedig csődök, csalódások, igazságtalanságok, szenvedések gyötörnek, kibírom, mert kapok segítséget, életerőt, emberektől barátságot, megértést. Lehet azt mondani, hogy kibírom, mert Istennel beszélgetve hordozom az életemet. Ebben az esetben kegyelemnek élem át, még a keresztjeit, a megaláztatásait, igazságtalanságait is az életemnek, mert mindezeken át valamit munkál bennem az Isten. Tehát kiszélesíthetjük a dolgot így, hogy vannak ebben az életben halálerők és életerők. Ez a keresztény szemlélődésnek egyik alapigazsága. Ebbe be kell gyakorolni magunkat, testvéreim. Vannak halálerők, amelyek, ami állatiasodásunkat, démonizálódásunkat, legkötöttségünket, halálunkat siettetik, munkálják, és vannak életerők, amelyek a szabadulást, a gyógyulást, a belső megvilágosodást munkálják. Az életerők az Isten ajándékai a mi számunkra, és ezeknek is szinte a középpontjában van a kegyelem, olyan fajta isteni erők, segítő erők, üdvözítő erők, amelyeket Isten beszélgetése közben ad át nékünk. És itt vannak előttünk a Galata keresztjének, akikkel Pál olyan keményen, keserűen vitázik ebben a levélben. Pál öröme az volt, hogy ezek a Galata keresztjének eljutottak a kegyelemhez. Kegyelem által szabadsághoz. Elment közéjük Pál, prédikálta Jézus Krisztust, megnyitották a szívüket, öröm támadt, fölszabadultak a babonás félelmeiktől, pogány vallásosságukból, eljutottak az új ember nyíltságára, szabadságára, eljutottak a kegyelem állapotába. És ime most veszély fenyegeti őket, az a veszély fenyegeti, hogy kiesnek a kegyelemből. Hát ha ilyen csodálatosan jó dolog a kegyelem, hát hogy lehet abból kiesni? Hát ki az az ostoba ember, aki úgy viselkedik, hogy kiessék a kegyelemből? Hogy lehet kiesni a kegyelemből? Itt van a nagy kérdés, és itt gyötri meg sok embert maga a kifejezés, hogy kiestetek a kegyelemből, és ezt rövid zárlattal alkalmazza magára, anélkül, hogy az igazi összefüggéseket megértené. Most szeretnélek elvezetni titeket a mélyebb összefüggésekre. Egy kicsit eltávolodom ezektől a szavaktól, mert hiszen ezeket ma már alig értjük, hogy igazság, törvény, körülmetélkedés, igen vagy nem, ceremóniák, ezeket alig értjük ma már. De a lényeget el lehet mondani mai nyelven is, és ezt próbálom meg most, testvéreim. Hol fenyeget ez, hogy kiesünk a kegyelemből? Na hát először az előzményeket kell elmondani, és erre nézve született bennem most az elmúlt napokban egy kifejezés, és az lesz most a tengelye a további elmélkedésünknek. Ez a mondat pedig azt mondja, testvéreim, hogy nem úgy van a dolog, hogy lehet kiesni a kegyelemből, nem csak ez a lehetőség van. Az igazi lehetőség az, hogy lehet beesni a kegyelembe. Sőt, a kegyelembe csak esni lehet. Na itt elmélkedjünk ezen a kifejezésen, beesni a kegyelembe. Aztán majd lehet beszélni, mi az, hogy kiesni a kegyelemből. De először ezt kell megérteni, hogy beesni a kegyelembe. Csak esni, csak zuhanni lehet be a kegyelembe. Például díszmenetbe nem lehet bemenni. Vagy tánclépésekkel nem lehet bemenni, vagy parancsszóra masírozni. Semmiképpen nem lehet a kegyelembe befele hatolni, csak is esni. Esni befelé a kegyelembe. Körülbelül így, hogy Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. Akinek a lába alól kiszaladt a talaj, akiben összeomlott a világ és zuhan a semmi felé, ebben a zuhanásában elkiáltja azt, hogy Isten légy irgalmas, vagyis elkezdődik a beszélgetés, és akkor Isten válaszol néki, és esik be a kegyelembe. Szeretném, hogyha még hosszan muzsikálna a lelketekben az egyszerű kifejezés, hogy beesni a kegyelembe, zuhanni. Minél inkább esik valaki a kegyelembe, annál valóságosabban éli át a kegyelmet. De hát akkor hogy lehet kiesni a kegyelemből? Na hát itt kell megérteni, testvéreim, ezt a furcsa törvényszerűséget, hogy először is a negatívumot mondom, sohasem a még nagyobb bűnök által lehet kiesni a kegyelemből. Valami más módon lehet kiesni, a bűnök által befele lehet esni a kegyelembe, különösképpen, ha az ember átéli, tudja, és irgalomért kiállt, a bűn által beljebb zuhan az ember az Isten kegyelmébe. Tehát akkor a Galatákat mi fenyegette, hogy kiesnek a kegyelemből? Most testvéreim, az az igazság, hogy ez az indulás, ez a kezdés, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg, Isten légy irgalmas nékem. Amikor az ember kétségbe esik, amikor a bűntudat elfogja, vagy az élet értelmetlenségének a kínja megkínozza, így mondottam, amikor a talaj kicsúszik az ember lába is, és zuhan, akkor a kegyelem beesik befelé, az Isten szeretetébe esik befelé, és az Isten szava szól hozzá, és az Isten erejét élheti át. De sajnos, aztán egyszer csak ez az ember, aki kegyelemből élt, aki megtanulta, hogy az az ő ereje, hogy esik az Isten erejébe, az ő emberi erőtlenségéből, ez az ember, aki néhány ilyen tapasztalatot szerzett, egyszer csak pimasszá válik. És azt mondja, hogy hát most már ez megy, anélkül is, hogy esnék be az Isten kegyelmébe. Megy ez most már. Én most már olyan erős lettem, én már annyi áldást vettem, én most már megcsinálom magam is. Ez az, amit Pál úgy mond, hogy a törvény cselekedetei. Aki a törvény cselekedeteiből akar üdvözülni, az esik ki a kegyelemből. Tehát nem a rossz ember, hogy úgy mondjam, rövidre zárva, hanem a jó ember. Ez a megint olyan döbbenetes tanítása az evangéliumnak. A rossz ember befele zuhan az Isten kegyelmébe. A jó ember, a magabiztos, az az ember, aki már eljutott odáig, hogy Isten, hálát adok neked, hogy én nem vagyok olyan, mint az. A másik ember, az esik kifelé a kegyelemből. A tékozló fiú történetére gondoljunk, messzire ment az egyik fiú, nagyon messzire ment, és abból a messziségből esett be az Isten kegyelmébe. A másik otthon volt, és otthon esett ki a kegyelemből. A maga keserűségével, elégedetlenségével. Tehát testvéreim, itt van valahol a titka ennek a csodálatos igének, mert ebben igazából evangélium van. Ez nem arra volna jó, ha jól megértenénk, hogy megkínozzon, meggyötörjön minket, hanem hogy még inkább imádjuk, dicsőítsük az Istent. Mert inkább arról van szó, hogy bűneink által eshetünk befelé, és essünk befelé a kegyelembe. És van kegyelem, és fölfog, és gyógyít, és erőt ad ez az isteni szeretet. De amikor a mi vallásosságunkban, kegyességünkben elkezdünk, megint csak ezt a csúnya szót használom, de élesen mondom, hogy kicsit föleszmünk, amikor megint pimasszá leszünk, és azt mondjuk, hogy Isten, köszönöm, most már én majd csinálom, megfizetek néked, meg emberek felé, hogy én már sokkal tisztább, szentebb vagyok, mint azok a bűnösök. Amikor ez a lelkület jelenik meg valakiben, akkor már kifelé esik a kegyelemből. Át kell élni életünknek a tehetetlenségét, az erőtelenségét, ez esetben esünk befelé a kegyelembe. És amikor elkezdünk nagyon jó emberekké lenni, amikor kezdünk önelégültek lenni, kezdjük az eredményeinket számolgatni, a jóságunkat szembeállítjuk másoknak a rosszaságával, ártatlanságunkat hangoztatjuk másoknak a bűneivel szembe, ekkor esünk kifelé a kegyelemből. Testvéreim, még egyszer visszatérek oda, hogy a kegyelem személyes viszonyulás Istennel. Ajándékot ad Isten úgy, hogy beszélget velem. Személyes viszonyulás, bűnbocsánat, gyógyulás, megerősödés. És itt szeretném, hogyha kiszélesítenénk a kört, nem csak a bűnbocsánatban vehetjük az Isten kegyelmét, az egy kiválképpen való eset, de az életünk mindenféle területén rászorulunk a kegyelemre, és kegyelemként vehetjük Isten áldását. Bizony, ilyenekre is el kell jutni. Ugye furcsa, hogy ezt az ember még úgy könnyen, Istenem, bűnös vagyok, bocsáss meg nekem. De ki az, aki kegyesen, vallásos életében kivonja, hogy Istenem, ostoba vagyok, taníts engem, mert nem tudok eligazodni ebben a világban. Pedig ez is a kegyelemnek egyik változata. De ehhez ez a személyes viszonyulás kell, hogy Istenem, megvallom néked, ostoba vagyok. Azt hittem, hogy én értem a dolgokat, itt osztogatom a tanácsokat az embereknek, és közben magam teljes kátyúba vagyok. Istenem, ostoba vagyok, szólj nékem, adj nékem világosságot. Ez is a kegyelemnek egyik esete. Na tehát, testvéreim, ezt még egy kicsit gondoljuk meg, hogy a kegyelem személyes kapcsolatot tételez fel Istennel, de ahhoz, hogy én Istennel igazán személyes kapcsolatban lehessek, ahhoz önmagammal is személyes kapcsolatba kell kerülni. Itt érkezünk ahhoz a gondolathoz, ami ennek a gyülekezetnek a sajátos gondolatköre, és ezt nem győzöm eléggé ismételni. Istennel azt tud igazán személyes kapcsolatba kerülni, aki önmagával is menet közben elmélyülő személyes kapcsolatba jut. Önmagammal. Fölismerni önmagamnak a képességeit és képtelenségeit. Fölismerni önmagamnak a gondolatait és a bénaságát, a tehetetlenségét. Itt érkezünk el a bűn tudathoz, de abban a kiszélesített értelemben, hogy átélem az életemnek az egész erőtelenségét. Nem úgy, hogy időnként egy tisztátalan gondolat, egy ördögi indulat megragad, és akkor bűnös leszek, de egyébként én tulajdonképpen okos ember, rendes ember vagyok. Ebből a vallásos szemléletből, mondom, el kell jutni egy másik viszonyuláshoz önmagammal szembe, átélni a létem egészének a tökéletlenségét. Átélni, hogy magamtól nem megy, tényleg bele kell esnem abba az isteni erő közegbe, abba az isteni szeretet közegbe, amelyikben aztán kezdek gyógyulni. Tehát egy személyes viszonyulás önmagamhoz, és aztán ebből a viszonyulásból Isten felé. Minél inkább érti az ember önmagát, annál inkább tudja oda vetni magát az Isten kegyelmébe. Minél inkább átéri az ember, hogy nem csak morális síkon vagyok tökéletlen, nem csak a vallásos gondolataimban van bizonytalanság, még egyszer mondom, az egész létem rendkívül gyarló, gyermetek, fejletlen, segítségre szoruló emberlét, aki ezt átéli, az a kegyelmet is sokkal inkább átélheti. Na most testvérem, kétféle irányba fejlődhet az emberi élet, előre meg hátra, kétféle irányba mozdulhat. Az egyik, ez az üdvösséges mozgás, az, hogy önmagammal mindig tisztultabb kapcsolatba jutok, és akkor a kegyelembe vetem magam valósággal. Zuhanok, oda vetem magam az Isten szeretetébe, hogy Isten, légy irgalmas nékem a hétköznapi munkám elvégzésében, az embertársaimhoz való kapcsolatomban, a testemhez való viszonyulásomban, a te hozzád való kapcsolatomban. Isten, irgalmaz, mert ha te erőid nem járják át az én erőtelenségemet, semmire nem vagyok képes. Tehát ez az egyik fajta mozgás, elmélyülő önismeret, erőtlenségemnek elmélyülő fölmérése, és akkor oda vetem magam a kegyelembe, és esek befelé a kegyelembe, és ha tökéletlen vagyok, elhibázom, bűnöket követek el, ebben az életformában mindig befelé esem a kegyelembe. Ez az egyik nagy lehetőség. A másik lehetőség, ez mondom, ami sajnos nagyon sokszor éppen vallásos embereket kísért meg, az, hogy úgy lassan eligazodnak, lassan megbizonyosodnak, lassan erősek, lassan szentek, lassan győztesek lesznek, és ez a győzelmesség, ez a szentség lassan a gondolkodásba, a másik emberhez való viszonyulásba is megjelenik. És még egyszer mondom azt a félelmetes imádságot, amit Jézus adott, örök mementó gyanán nékünk, hogy Isten, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint a másik. Ez egy másik vonal. És aki ezen a vonalon halad, az esik kifelé a kegyelemből. Az esik ki az isteni ajándékokból. az Istennel való beszélgetésből, még ha emlegeti is az igéket, elhallgat az Isten ott, ahol ez megjelenik, ahol ez a belső önelégültség, ez a maga igazolása, a többieknek a lenézése, ahol ebbe az irányba fejlődik az élet, ott esik kifelé a kegyelemből az ember. Lehet befele esni a kegyelembe, önismeretünk, bűneink fölismerése, erőtlenségünk megvallása által, minél inkább elmélyülünk ebben, annál inkább esünk be az Isten irgalmas segítő szeretetébe, minél inkább a magunk lábára állunk, és olyan magabiztosak, jó emberek leszünk, annál inkább esünk kifelé a kegyelemből. Itt van a szinte hihetetlen, furcsa paradoxonja ennek az igének, hogy nem a bűnök által esünk kifelé, az úgy vélt szentségünk által. Legyen áldott Isten, hogy itt ilyen furcsa módon az evangélium szólal meg, ismét az evangélium szólalt meg, az az evangélium, hogy a bűneinkben irgalmasan szeret Isten. A bűneink által el lehet jutni mélyebben az Isten kegyelmének, szeretetének, édesatyai hűségének az átéléséhez. És az emberi gőg, magabiztosság, jóság, vallásosság, idézőjelben mondom, szentség által esünk ki a kegyelemből. Áldjon meg Isten minket, testvéreim, hogy boldogan zuhanjunk, essünk, gyarlóságaink, szégyenünk, vallásos életünknek a csődjein át boldogan zuhanjunk Istennek a kegyelmébe, mert ez a kegyelem az egyetlen lét alapunk, ebben van a mi üdvösségünk. Amen.